Nehéz ma nekem itt megszólalnom, hisz valami olyasmiről kéne beszélnem, amin még nem vagyok túl, amit még nem tapasztaltam meg, csak elveket látok a Biblia alapján, és szemben egy olyan személlyel, aki hát föl, és imádsággal folytassuk együttlétünket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te munkádat, köszönjük azt, hogy nem hagytál magunkra, hanem a te drága Szent Szellemedet küldted el erre a földre, hogy megteremje bennünk a gyümölcsöket. Köszönjük azt, hogy a te gyümölcseid között található a hűség, a jóság, az öröm, a békesség, és imádkozunk azért, és jövünk háladással eléd ma, hogy megköszönjük Laci bácsék életét, és példák legyenek előttünk, hogy mi is azon az úton járjunk, amelyen ők végigmentek. De legfőképpen hálát adunk azért, hogy te vagy jelen itt közöttünk, és te magad mutattad meg nekik is, és mutatod ma is minden házaspárnak az utat, akik hallgatnak rád, és akik készek téged követni. Nekünk fiataloknak, Uram, adj bölcsességet, hogy a te utaid szerint tudjuk igazgatni életünket, úgy egyéni, mint családi életünket is. Amen. Azon gondolkodtam, hogy egy ilyen alkalman inkább azokat kéne hallgatni, akik az ünnepeltek, hogy ők ezt hogy érték el, hogy tudták túlvészelni, milyen akadályok voltak, hogyan vették ezeket az akadályokat. Hát én bízom benne, hogy azért majd a személyes beszélgetések között feltehetjük fiatalként a kérdéseinket, akár esetleg egy-egy konkrét élethelyzettel kapcsolatosan is, és ismerve Laci bácsék szolgálatát, én gondolom, hogy nem csak a mai nap, hanem minden nap az ő életükben arról szól, hogy készek megosztani az életüket másokkal, tanácsolni, beszélgetni, elmondani, hogy mi a helyes, és hogyan kéne változtatni esetleg azon, ami nem Isten szerinti az életünkben. Mégis megpróbálkozok egyfajta bibliai elv és útmutatás alapján beszélni arról, hogy mit jelent egy ilyen hosszú idő. Egy hasonló helyzetben lévő házaspárt megkérdeztek, hogy árulják el, hogy mi a titkuk, hogy ilyen hosszú ideig együtt maradtak, és nem váltak el útjaik. És akkor azt mondta az egyik fél, tulajdonképpen mi egy barátunk tanácsát fogadtuk meg. Ez a barátunk azt tanácsolta, hogy osszuk föl a feladatokat, a döntéshozatat, a kis dolgokban a feleségem döntsön, a nagy dolgokban pedig én. Hát 50 éve vagyunk házasok, de még nem volt nagy dolog nálunk. És ezzel elintézte ezt a kérdést. Hát megmosolyogjuk, de azért két olyan pontról beszél ez a kis történet, hogy a kis dolgok a hétköznapjainkban, mindennapjainkban ott vannak. Ha rossz döntést hozunk, azon is elmehet a házas életünk. Ugyanakkor nagy dolgok, nem jó kezelése, veszekedések, civakodások, megbántások és megkeményedések, azok szintén elválasztanak bennünket egymástól. Én máshonnét próbálom megközelíteni ezt a témát, és egy kicsit a házasságot, a házas életet a sáfárság gondolatával kötöm össze. Éppen ezért azt az igét választottam erre az alkalomra, amit a Lukács evangéliumában találunk, 16. fejezet, 10. versét, amely így szól, ez egy rövid igevers, könnyű lesz majd megjegyezni, aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Hát az első gondolat, ami eszembe jutott ezzel az ige verssel kapcsolatosan, hogy csak azon lehetünk hűségesek, csak abból csinálhatunk valamit, amink van, ami nincs, azzal nem lehet. Egy barátom azt mondta, hogy a házasság az olyan, mint egy betétkönyv, amit beteszünk mindkét fél részéről, annak a kamatait kapjuk vissza, az kamatostól fogjuk visszakapni. És hát én ezért gondoltam, hogy egy kicsit a sáfárság gondolatával, hisz a sáfárság rögtön a második szóban megjelenik a hűség. És a hosszú házasságnak egyik alapvető titka az, hogy hűséges vagyok a másikhoz. Kitartok mellette. Ez nem csak azért, mert megfogadtam, hanem azért, mert a bennem rejlő, bennem lévő szeretet áthidalja azokat a nehézségeket, azokat a problémás helyzeteket, amikor ez kezdene megbomlani. A sáfárság gondolata az, hogy rájövünk arra, hogy mindenünk az Úré. És ez az első alapelv, amit itt le kell tisztáznunk, hogy a házasság terén akkor fog működni, akkor lesz jó a házasságunk, és nagyon remélem, hogy Laci bácsi ezt alátámasztja majd a bizonságtételével, hogyha a másikat, a társamat nem saját tulajdonomként kezelem, nem akarom megváltoztatni, hanem úgy veszem, hogy az Úrtól kaptam őt. Nekünk ez ma lehet, hogy természetes, de a mai fiatalok körében ez a gondolkodás nagyon idegen. És miközben emberek vágyakoznak arra, hogy hosszú életet éljenek egymással, aközben elveket dobnak el maguktól. Vannak adottságaink, vannak lehetőségeink, amiket kapunk, és mindenről számot kell majd adnunk. Isten egymásnak adott. Már ez is egy kicsit a mai világban felborzolja a kedélyeket. Mi az, hogy Isten adott? Hát nem én választom meg, hogy kivel élem le az életem? Nem az egyéni magánügyem ez? A fiatalok többsége ma így kezeli ezt a kérdést. Szerzek magamnak, nekem illő, vagy nekem tetsző inkább segítőtársat. És az alap szemlélet, a gondolkodásmód, hogy nekem, ez rá nyomja a bélyegét a házasságokra. Egy másik oldalt azt szokták mondani, hogy jó házasság titka a tolerancia. Vagy valaki azt mondta, a jó házasság titka az, hogyha nem tudsz mindenről. Hát lehet így is élni házasságban, de amire szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy lehet, hogy így is leéljük az életünket, de mindenről számot kell adni. Arról is, amit esetleg nem mondtam el a másiknak. Számomra halálra van ítélve az az emberi kapcsolat, az a társas kapcsolat, ahol a másik nem tudja azt, hogy mi van velem. A házasság olyan számomra, mint az a fa, amelyben kettő vesszőt oltanak be. Mert azt mondja a Szentírás, hogy a hármas fonál lesz az, ami nem szakad el, ami végig megmarad. Ha Krisztusban oltjuk be magunkat, és így leszünk egyé, akkor ez tartós lesz. Ha azt várom el, hogy a másikat változtatom, és ő formálódjon az én képmásomra, akkor ez a házasság veszekedésből és erőszakból fog állni, és gyakorlatilag vannak olyanok, akik ezt nem bírják, és utána fölbontják ezt a házasságot. Hát nézzük, hogy mi is itt az első jellemző dolog, amit kiemelhetünk egy házasság során. A szeretet és a hűség. Jeremiás 5.3-ban azt olvassuk, hogy Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségre néznek-e? Ez először Isten akaratát kell értenünk és meglátnunk, hogy Isten mit akar az életünkkel. Mit akart Isten akkor, amikor azt mondta, hogy szerzek néki segítőtársat? Minek a leképződése ez? Mi is valójában ez a hűség, amiről itt olvashatunk? A hűségnek van egy kettős vetülete, vagy két dimenziója. Az egyik felfelé mutat, hűség Istenhez, és hűség a társamhoz, és lehetne még egy harmadik szál, a hűség a gyülekezethez, vagy a szolgálathoz. Erről a három területről szeretnék ma beszélni, hogy hűség Istenhez, aki Istenhez hű marad, megmarad benne, az számíthat arra, hogy az ő társával is együtt marad, és a szolgálatban is megmarad. Ha három terület közül valamik felbomlik, akkor felbomlik mind a három. Ez egy olyan fonál, egy olyan papocs, amelyet ugyan láthatjuk, és sajnálatos módon előfordul, hogy ez felbomlik, de tönkre megy. Előbb-utóbb megromlik az Istennel való kapcsolat is, ha a házastársammal megromlik a kapcsolatom, ez már annak a jele, hogy az Istennel való kapcsolatom is megromlott, és ez tönkre teheti a szolgálatomat. Fordítva is igaz. A szolgálat lóvására is sajnos előfordult már olyan, hogy megromlott a házastársi kapcsolat. Elsőként és fő okozójaként azért, mert az Istennel való kapcsolat is megromlott. A hűség nem csak valami olyasmi, amit mi megtermelünk, hanem a Galata 5.22-ben azt olvassuk, hogy a hűség Isten szent lelkének a gyümölcse az életünkben. Tehát nem attól leszek hűséges a másikhoz, hogy én ezt produkálom és kipréselem magamból. Ha ezt vennénk, akkor azt mondja az ige, hogy hét te ember, figyelj magadra, mert gyarló vagy, esendő vagy, eleshetsz, elbukhatsz. A hűség attól lesz folyamatos az életünkben, hogy az Isten szent lelke van bennünk, és ő termi meg ezeket a gyümölcsöket. Aztán nézhetjük a másik oldalát, hogy Isten is hűséges hozzánk. Hiszek abban, hogy amikor egy házas pár kimondja a boldogító igent, akkor nem csak egymásra mondanak igen, jobb esetben, itt a gyülekezetben, hanem arra mondanak igent, hogy együtt mennek, és keresik az Urat egy közös úton. És ezt Isten megjutalmazza az ő hűségével. Hatalom és felelősséget is jelent. Hűséges lenni a másén. Ha úgy kezelem a társamat, hogy nem az én tulajdonom, hanem őt nekem Isten adta. Meg kell becsülnöm, el kell vele számolnom. És ha ez egy kölcsönösség lesz, akkor Isten pecsétje ott lesz ezen az életen, és áldásokat kapunk. Azt mondja, tovább olvassa az ige verset, és ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Miért mondom ezt? Mert megkérdeztek olyan idősödő házaspárokat, akik hosszú életen át élték le együtt az életüket, hogy mi, mondják el, hogy mi a titka a hosszú házasságnak. És az egyik dolog, amit fölhoztak, hogy a hosszú házasságnak a titka az, hogy olyan társat választ, persze ezek nem hívő személyek voltak, hanem világi emberek, azt mondták, hozzád hasonló társat választ. Hadd egészítsem ki ezt a gondolatot. Olyan társat válaszunk, vagy olyan társ mellett tegyük le a voksunkat, aki Krisztusban van. És ebben az értelemben, aki hozzánk hasonlóan vélekedik, gondolkodik. Ugyanis nem lehet két urat szolgálni Vannak kompromisszumok, és látok házasságokat, ahol látszólag minden rendben van, és azt mondják, hogy én megyek ebbe a templomba, én megyek abba a gyülekezetbe. Mi egyébként tök jól vagyunk. Isten igényének megvan a véleménye a fele másikáról. Nem húzhatjuk a szekeret két ellentétes irányban. És itt most nem felekezetről beszélek, hanem beszélek megtérésről, újjászületésről, szolgálatról. Isten igény is azt mondja, hogy nem lehet két urat szolgálni. Vagy az egyikhez fogok ragaszkodni, és vagy a másikhoz. És ez nehézségeket okoz a hétköznapi életünkben. Főleg gondolok azokra a házasságokra, ahol nem adatott meg az, hogy a házasságot, a házasság elején az, a pár együtt induljanak el egy irányba, hanem menet közben ismerte föl valamelyikük az Úr kegyelmét, és adta át az életét az Úrnak. De Isten ebből is jót tud kihozni. Nem szabad elfeledkeznünk, amikor a sáfárságról beszélünk, hogy mindenről számot kell adnunk. A cselekedeteink megnyilvánulnak, és az alapján is számot kell adnunk. Nem csak egymásnak, hanem vagy másoknak, vagy a családnak, hanem számot kell adnunk Istennek. Amikor házasságról beszélünk, a Bibliában sehol nem látom azt, hogy Isten ez két embernek az életét gondolta volna, és azt sajátította volna ki, hanem azt mondja Isten igéje, hogy a házasság egy kapcsolat két ember között, ami kiteljesedik, kiszélesedik. Isten kegyelme az, amikor valaki elmondhatja, hogy a házasságát Isten gyermekkel ajándékozza meg. És a gyermekkel való bánásmód az ugyanolyan sáfárságot jelent, amikor neveljük a gyermekeinket, és majd számot adunk róluk, hogy hogyan neveltük őket. Hosszú éveken keresztül Isten félelemben nevelni őket. Amikor rátok nézek, és ott van mögöttetek Zsuzsi, és ismerem a család többi tagjait is, akkor egy vágy jut a szívemben, az én gyermekem még kicsik, hogy vajon megélem-e én, vajon jó példa leszek-e, vajon jó sáfár leszek-e a saját gyermekeimmel szemben, fogom-e tudni őket úgy igazgatni, nevelni az én családomat, úgy vezetni, hogy utána elmondhassa az én mesterem, hogy jó van, hű és jámbor szolgám. A hűség egyfajta jutalom is. Az Úrral való kapcsolat, a hűség az Istenhez vezet közel bennünket, és megjutalmaz az Isten jelenlétével minket. Ugyanígy a házasságban a hűség jutalma az, hogy egymásé vagyunk. Ez egy beteljesülés. Hosszú évek során már kialakulnak a szokások, reflexiók, és egy idő után azt mondjuk, hogy ha el kell mennünk egy kis időre, akkor hiányzik a másik. Már megszoktam őt, már ott van, hiányzik az ő jelenléte, ugyanígy kell legyünk Istennel is. Ne arra reagáljunk, amit az emberektől kapunk, hanem azt adjuk, amit Istentől kapunk. Isten igéje úgy bátorít bennünket, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések 2.10-ben olvassuk. Elsősorban a személyes életünk és Krisztussal való kapcsolatunkra vonatkozik ez az igevers, de hogy is volt az a fogadalom tétel több mint 50 évvel ezelőtt? Jóban, rosszban, egészen meddig? Amíg kedvem tartja, amíg az én érdekeim úgy szolgálják? Mintha ott talán elhangzott volna az is, hogy mint halálig. Amíg az ásó vagy a nagy harang el nem válasz bennünket. Tehát attól függ, hogy milyen formában mondták el ezt akkor. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronát. És azt gondolom, hogy Isten már itt a Földön megajándékozza azokat, akik egymáshoz is hűségesek. Ne csak a szeretetről és a hűségről beszéljünk, a szeretetről egy kicsit később, hanem egy második titkot is hadd osszak meg a jelenlévőkkel. Feltételezem, hogy ez a gyakorlati életben is így működik. A jó házasság vagy hosszú házasságnak egy másik feltétele a türelem és a megbocsájtás. Hát vannak helyzetek, amikor türelmesnek kell lenni. Amikor ki kell várni. Amikor meg kell várni dolgokat, eseményeket, és majd csak azt követőleg szabad levonni konklúziókat. A megbocsátás, az mit mond az ige erről? Pál apostol, mit mondana, hogy meddig, vagy mikor kell ezt intézzük, rendezzük? Majd egy hét múlva, majd egy hónap múlva? Hát talán nagyon jól ismerjük gyerekként is ezeket az ige verseket, ugye, amely arról szól, hogy a nap le ne menjen. Hát én nagyon kíváncsi lennék, és az első személyes kérdésem nem itt a nyilvánosság előtt, hanem majd úgy nézem, vagy hat szem közt az lesz, hogy hogy tudtátok ezt betartani. Gyakorló házas emberként, nekünk is volt egy elhatározásunk a feleségemmel, hogy a megbocsátásnak mindig a legnehezebb része az, hogy kinek van igaza. Ki mikor szólal meg? Ki fogja kimondani azt, hogy igazad van, vagy bocsánatot kérek. És ez nagyon nehéz. Remélem, hogy nem új dolgot mondok, én magamról beszélek most, hogy ez nagyon nehéz. Feleségemmel annak idején, még a házasságunk előtt, ahogy készültünk a házasságra, egy egyes időszakunkban megbeszéltük, hogy ilyenkor nagyon nehéz azt mondani, hogy bocsáss meg. Az ember, mintha nem tudna szavakat kiadni magából, és akkor azt beszéltük meg, hogy előbb a tettek, és majd utána jönnek a szavak. Ha békülni szeretnénk, akkor mi úgy beszéltük meg, hogy oda tesszük az órunkhoz a kezünket, ez a felkínálom azt, hogy gyere, és bocsáss meg, vagy fogadd el a bocsánatkérésemet. És ha ő is oda teszi az órát, akkor működik a dolog. Hát, egy párszor nekünk is kellett ezt gyakorolni. Mire való tekintettel bocsássunk meg a másiknak? Csak azért, hogy együtt maradjunk, csak azért, mert mit mondanak majd a környezetünkben? Sokkal mélyebb, szellemi tartalma van ennek a megbocsátásnak. Ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk. Mennyire igaz ez, hogy szinte minden nap rászorulunk Krisztus megbocsátására. Vétkezünk, rosszat teszünk, rosszul mondjuk. Szükségünk van arra, hogy Jézus megbocsássa, és ő megbocsátott nekünk. Elengedte minden adósságunkat. A házasságban ez gyakran előjön. Enélkül nem működik a házasság. Persze megvannak a különböző szerepek, a férfi és női szerepek, amik közt gyakoroljuk ezeket a dolgokat. Az 1 Korintus 11:11-ben arról olvasunk, hogy az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Egy picit a szerepekről, hogy beszéljünk, mert néha a legnagyobb gócpont az, hogy összekeverednek a szerepek, fölcserélődnek ezek a szerepek, és ennek komoly következményei vannak az életünkre nézve. Én mondhatnám azt is, hogy a mai életvitelünk során azt tapasztalom, hogy mintha valaki szándékosan szeretne bennünket megzavarni, és szeretné összemosni, összezavarni ezeket a szerepeket. Hát nézzük, hogy mit is jelent ez? Az első az, hogy a házasság intézményének Isten a szerzője, tehát Ő határozza meg a szerepköröket. Nem én választom meg, nem az én habitusom, nem az én természetem, hanem mindezt azt mondja Isten igény, hogy alá kell vessem az Isten akaratának, és azt kell vizsgálnom, azt kell keresnem, hogy Istennek mi az akarata. Valaki azt mondta, és ez a valaki nem más volt, mint Pálhegyi Ferenc, pszichológus, szexuálpszichológus és szakember a témában, aki így fogalmazta meg a férj szerepét. Annak, hogy egy férj jól tölti be a szerepét, általában az a jele, hogy a felesége boldog. Sem zsarnokok, sem papucshősök mellett nem boldogok az asszonyok. Azt hiszem azért, mert egyik sem teszi lehetővé, hogy Isten terve szerint tölthesse be a maga asszonyi szerepét. Ha valakiket érdekel, akkor föl van is sorolva néhány olyan igevers, ami a férj szerep körével kapcsolatos, de én most csak párat említek. Az első a vezetés. Nem az autónak a vezetését hozza itt az ige, hanem az Efézus 5.23-ban azt olvassuk, hogy a férfi feje a feleségnek, ahogy a Krisztus is feje az egyháznak. A vezetéssel Isten felelősséget ad a férnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe. Egy olyan házasságban, ahol a férj nem él a vezetés felelősségével, nagyobb valószínűséggel válik a feleség, vagy épp a gyermek a hangadóvá. Ugye, amikor visszatekintünk az évekre, és csak a szép emlékeket veszük észre, talán meg sem látjuk azokat a nehézségeket egy-egy döntés mögött, amit hozni kellett, vagy azokat a lemondásokat, vagy azokat a harcokat. Az igazi férj vezető, ezt jól mondja a Szentírás, de önmagától nem lesz vezető. Valakinek a vezetésére szorul. Valaki mentorálja őt, valaki kiképezze őt, és ezért azt láttam, hogy azok a férjek, azok a jó vezetők, akik a térdükön harcolták meg ezt, azoknak az élete működött. Hálás vagyok azért, hogy Laci bácsi életében is ezt látom, és erről tett bizonyságot már korábban is, hogy mindig az Úr akaratát kereste, és ezért Isten megadta neki, hogy a vezetésben is az isteni elv érvényesüljön. A szeretet, ez a másik. Ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Sikerült-e mindig így megvalósítani ezt a szeretetet? Isten igéje ad egy irány elvet, hogy hogy viszonyuljunk a másikhoz, hogy szeressük a másikat. És amikor visszatekintünk, talán látjuk azokat a helyzeteket, amikor ez nem volt könnyű. De itt a kulcs szó a mondat végén van, ahogyan Krisztus is önmagát adta az egyházért. Talán nekünk férfiaknak ez a legnehezebb, meghalni, lemondani az igazunkról, és előtérbe helyezni a szeretetet. Az önfeláldozó szeretet. Isten mégis ezt várja tőlünk, és azt mondja, hogy a férfiaknak ilyenné kell válniuk. Hogy működik ez a gyakorlati életben? Kezdeményezés. A férj szeretete nem a feleség szeretetétől, magaviseletétől függ. A férjnek kezdeményeznie kell a szeretetben, tudva azt, hogy ez a leghatalmasabb eszköz a kezében, hogy a feleségét formálni tudja. balgatág vagy balgaság lenne azt gondolni, azt várni, hogy viselkedj úgy, ahogy én elvárom, és majd szeretni foglak. Krisztus nem ezek az értékek szerint mutatta be ezt a szeretetet, hanem már akkor szeretett bennünket, amikor mi még a bűneinkben voltunk. A feltétel nélküli szeretet. Feltétel nélkül mindentől függetlenül szeretlek úgy, ahogy vagy, akármit is kapok ezért cserébe. A feltétel nélküli elfogadás, ami szintén ide tartozik a szeretethez, amivel ma a világ küzdködik. És a harmadik dolog az önfeláldozás. Ugye Jézus élete erre a legnagyobb példa számunkra. A szeretetnek vannak tettei. Azt látjuk, hogy Jézus nem csak szavakban szeretett, hanem tettekben mutatta, fejezte ki az ő szeretetét, és hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a feleségek ezt el is várják tőlünk, hogy ne csak mondjuk, hanem mutassuk a szeretetet. Azt mondta az egyik romantikus pillanatban a férje a feleségének, ahogy kint álltak az erkélyen, és figyelték az égboltot, a csillagokat és a holdat, azt mondja a feleség, a feleségnek a fér, hogy hát én lehoznám érted a holdat is. A feleség nagy mogorván, morcosan visszaválaszolt, jó, akkor inkább mosogass el. Hát igen, lehet, hogy nagyokat tudunk mondani, és a szeretetünk, ezzel szeretnénk kifejezni, de egy apró tett, egy apró kedvesség lehet, hogy többet ér mindennél. A szeretet az egy döntés is. Elhatározás, hogy igen, én őt fogom szeretni. Nem mást, kizárok másokat, és csak őt. Csak ő létezik számomra, neki nyújtok kezet. A szeretet mellett Isten még a gondoskodás feladatát is ránk bízta, és nézzük meg, hogy mit bízott a nőtestvérekre, a feleségre. A bibliai történetben azt látjuk, hogy a bűneset után fölcserélődtek a szerepek valahogy. Valahogy nem az az elv, nem az érvényesül, amit Isten tervezett az emberpárra vonatkozólag. Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak. Miért mondja ezt Pál apostol? Miért mondja ezt Isten igéje? Mert egy engedetlen, makacs nőt nagyon nehéz vezetni. Márpedig a vezetés a férfi feladatköre, szerepe, a döntéshozatal hozzátartozik ezen a területen, akkor azt a feleséget, amely nem engedelmes, azzal nagyon nehéz egy úton járni. Itt az ige egyfajta alárendeltségről beszélne, alávetni, beleilleszkedni a másik által adott sémában. De egyet ne felejtsünk el, hogy ezt Isten úgy kéri tőlünk, hogy ezt a sémát, ezt a képletet nem magunk alkotjuk mi férfiak, mert akkor ez egy nagyon torz dolog lenne, hanem ezt Isten Jézus Krisztusban tárja elénk, és ahhoz kell nekünk is igazítanunk a saját életünket. A tisztelet, az asszony pedig tisztelje a férjét. A férje akkor tud igazán fér lenni, és vezetni, szeretni, gondoskodni, ha a feleség tisztelettel viseltetik iránta. Fölnéz rá. A tisztelet nem más, mint fokozott odafigyelés a férje, és különleges, másoktól megkülönböztető magatartás. Nagyon rossz lehet az a házasság, ahol a feleség a társaságban a férjét leminősíti, blamálja, nem figyel oda. Ez a szolgálatban is néha előjön, nem megy vele, nem biztosítja arról, hogy egy úton lennének. Nehéz ez nekünk, akik a szolgálatban vagyunk, és azoknak a feleségeknek, akik lelkipásztornék is egyben, de az én információim és értesüléseim szerint Zsuzsika nénire ez jellemző, hogy mindig odaadó volt, tisztelte Laci bácsit, és támogatta őt a szolgálatban, vele ment, együtt harcolták meg ezeket a nehézségeket, és a tisztelet mellett a szeretet. Hadd emeljem ki a Titusnak írott levélből azt az idézetet, amely így szól. Az idős asszonyok neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket. Kedves Zsuzsika néni, kedves Laci bácsi, akkor lesz teljes ez a te 50 év házasság, ha a titkokat nem tartjátok meg magatoknak, nem a belső családi titkokról beszélek, hanem az, hogy hogyan jutottatok el idáig, hanem megosztjátok a fiatalokkal. És nekünk fiataloknak, ami ma nem divatos, hogy a idősebbektől tanácsot kérjünk, nekünk erre oda kell figyelnünk. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten megadta ezt, és eljutottatok idáig. Elmondhatjátok, hogy mindez idáig megsegített bennünket az Úr. Nem tudok mást mondani most, mint hogy azt, hogy kedves testvérek, jöjjünk háladással, és mutassunk a hit szerzőjére, aki ezt lehetővé tette. Mert nélküle egyikünknek sem menne. Isten kegyelme, hozzánk irántunk való hűsége és szeretete, és az ő áldása az. És hadd kívánjam, hogy még jó néhány évet éljetek meg együtt, és életetek legyen az Úr dicsőségére, az ő szolgálatára. Amen.